Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről. Külföldön élő magyarok vitatják meg a hazai belpolitikai élethíreit, és keresik a párhuzamot vagy az ellenpontot választott hazájuk történéseivel. Angliából, Franciaországból, Izraelből és Svédországból jelentkezünk két hetenként kedden.
Abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németországba vagy Londonba, nem vándorolnak ki.
El lehet menni Magyarországon, itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni.
Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak.
Hát akkor, hogyha kedd, és hogyha második kedd, akkor itt az árnyék, és most én azért gondolom, hogy ez az igazi szezonindítónk, mert most itt vagyok már én is, és hogy nem mindenféle egyéb témákról lesz szó, hanem a klasszikus, hagyományos árnyék témákról, és itt van velünk Izraelből, Jeruzsálemből.
Sziasztok, Pettik Ági vagyok.
Itt van velünk Stockholmból.
Sziasztok, Bán András vagyok, Bandi.
Itt van velünk Angliából, Portsmouthból.
Sziasztok, Pál Kristóf vagyok, Portsmouthból.
És hazaért Franciaországba a francia állampolgár, aki ma érkezett, ugye, hova?
Sziasztok, Montpellierben vagyok most már 5 órája, Derdák András.
Én pedig Hello. A László Pali vagyok, és továbbra is Újlipótvárosban, és itt is fogok szerintem maradni életem végéig. De azért, ha meggyőztök ma, akkor lehet, hogy el fogok azon gondolkodni, hogy esetleg hova érdemes elköltözni, de ez majd csak a műsor második felében lesz a téma, és ezzel csak így megvillantanám a kedves hallgatóknak, hogy arról fogunk egyébként sokat lamentálni, hogy mik azok a helyek, ahova szerintünk érdemes lenne elköltözni. És akkor viszont kezdjünk onnan, hogy azért elég turbulens volt az elmúlt néhány nap szerintem például Angliában, illetve Nagy-Britanniában, hogy hogyan áll Erzsébet és az ő szállítása. Az utolsó infom az volt, hogy valami 8 órán keresztül egy 6 autóból álló konvojjal, és ezt a BBC közvetítette élőben, vitték második Erzsébet koporsóját egyik helyről a másikra, a környezetvédelem jegyében gondolom nagy dízelautókkal.
Igen, hát most semmi, tehát őket nem fognak foglalkozni most a temetés kapcsán, hogy lehet, hogy még benzinessel is. Hát most a búcsúzkodásra nagyon felkészülnek, munkaszüneti nap is lesz a temetés, és hát igen, a gyásznap lesz, de munkaszüneti nap lesz.
Hogy is van ezt, figyelj, hogy a mi megjelenésünk előtt egy nappal, 19-én van a temetés, ugye?
A megjelenésünk után egy héttel, 19-én, igen, héttel.
Ja, igen, bocs, igen, elrontottam egy hetet, igen, egész hetet elrontottam, igen.
Igen.
Hány éve is élsz Angliában?
Most már lassan 8.
8, hogy téged ez mennyire érintett meg, hogy második Erzsébet 96 évesen jobb létre szenderült?
Érdekes volt, hogy tényleg megérintett, tehát a kollégáim szomorúsága az átterjedt rám is egy kicsit, olyan fura volt, meg maga, ugye megteremtették hozzá gyászhangulatot is, mert tényleg a BBC az most szinte csak ezzel foglalkozik, a szomszédnénik csak erről beszélgetnek, mindenki szomorú, tehát látszik az angolokon, és nem csak az öregeken, hanem a fiatalokon is, hogy ez valamilyen szinten azért megrendítette őket. De úgy elfogadták, hogy meg néha kritizálták, de nagyon szerették a királynőt.
Azon gondoltam, hogy mennyire borítja meg a Monarchához való viszonyt az, hogy eddig egy egyébként jó imidzsel rendelkező és magát elég jól építő királynő helyett az ő 73 éves fia jön, akiről hát mondjuk azt legalábbis, hogy minimum megoszlanak a vélemények.
Hát másképp...
Látszete ilyen
tehát másképp oszlanak meg a vélemények szerencsére Angliában róla, mint Magyarországon. Tehát ezen megint jókat röhögök, hogy sokkal, tehát most a 10 millió vírus tudós és haditudósítóból most lett 10 millió király szakértő, sokkal jobban tudják, mint az angolok, hogy mi jó a monarchiának. Tehát lehidalok, amiket így olvasgatok az én kis buborékomba is, meg a buborékomon kívülről is. Tehát kisebb a baj, mint ahogy otthon gondolják, nyugodjon meg mindenki Magyarországon, elégedjenek meg a saját királyukkal, elemezgessék Viktort, és
mit jó. De Viktor nem csalta meg hivatalosan a feleségét, nem úgy, mint a
hát Erzsébet királynő
sem. Magamnak ezt a finom distinciót, ez a hivatalost is kikérem magamnak, szerintem nem csalta meg a feleségét, ne menjünk el nagyon kutyába.
Vannak ezek a keep calm tudod, ezek a mindenféle
igen, ez legyen az ő problémájuk. Higgyétek el, ahogy idáig is mindent megoldottak, ezután is mindent meg fognak oldani, és nem fogjuk utolérni Angliát.
Nekem van egy kérdés.
Nem, mármint mi, mint magyarok.
Bennem két kérdés merült föl most, hogy elment második Erzsébet, hogy mi magyarul mondjuk, hogy a magyarok miért fordítják le mindenkinek a nevét? Tehát, hogyha most...
Mert a franciák nem fordítják le.
A Verne Gyulára gondolsz?
Meddig tartott rájöjjek, hogy Bach, az kicsoda?
Ki az?
Az Bach.
Okay. De aranyosan.
Meg Michel-Ange, aki a Michelangelo.
Jó, de tudjuk, hogy a franciáknak egy kicsit ilyen agysérülése van így a nyelvvel kapcsolatban, de hogy a magyarok neveket miért fordítanak le?
Én nem akarom utasságot mondani, és arra kérem majd a hallgatókat, hogy mindenki kommenteljen az Árnyék Podcast közösség Facebook csoportba erről, mert hogy én nekem valami olyasmi képen van, hogy régen ez szabály volt a magyar nyelven, és az akadémia ezt kiadta, és nem tudom, tehát a háború előtt a magyarítás, ez teljesen normális, tehát Nagy Sándor, vagy nem tudom, Július.
Nekem nagyon sokáig tartott, míg rájöttem, hogy ezek nem mind magyar emberek voltak a Májkárolytól kezdve a Verne Gyuláig.
Igen.
Teljesen megtévesztettek, és a Nagy Sándornak Jézust is drukkoltam, és hogy minden olyan elmúlt. Lehet, hogy igen, ez a nagy ugyanez kiábrándulás, lehet, hogy itt történt meg ilyen 8 éves korom körül, de az Erich Kästner nem volt lefordítva például, tehát tényleg lehet, hogy volt valami időintervallum, igen, amíg ezt kellett csinálni.
Vagy Obama Barack. Azt mondd meg nekem, Bandi, hogy a másik két derékfest kizárom ebből a beszélgetésből ilyen szempontból, mert
nincs királyunk.
Egy demokrácia párti és egy ilyen-olyan parlamenti demokráciával rendelkező ország minket nem érdekel ebben a pillanatban. Mi, akik nézhetünk a vezetőinkre királyként, vagyis a svédek, az angolok, meg talán még egy kicsit én is. Szóval, hogy azt mondom meg, hogy neked mi a viszonyod a monarchiához Svédországból, és nem a brit monarchiához, hanem nálatok is király van.
Abszolút. Én ugye halott, mi az? Bocsánat, mi az Árnyék Podcast közösség?
Nem a svédben.
Árnyék Podcast közösség Facebook csoportban, ugye kiraktam egy ilyen mémet, ami szerintem azért vicces, mert...
Nem volt vicces, hogy tapintatlan volt, de minden.
Igen, a Kristóf és több ilyen királyság rajongó, vagy Elizabeth rajongó megsértődött rajta. Én nem tapintatlanságnak szántam, az szerintem volt, az egy tök jó mém.
Szántam, csak egy...
Szerintem az egy... De miért volt tapintatlanság? Hát,
két hónappal később én... jobb lett volna, vagy egy két hónappal korábban?
Na, csak a Pali kérdésére válaszolok, ugye magas a labda, le kell csapni, de hogy egyrészt a mém, amit kiraktam, az arról szólt, hogy olyan szinten intézmény lett a királynő, a queen, hogy ugye a mém az arról szólt, hogy most akkor egy férfi lesz a queen, tehát hogy ezzel igazából szerintem Elizabeth nagyságát ismeri el mindenki, aki ezt a mémet osztogatja, és hogy nekem ezzel kapcsolatban, amikor elkezdtem olvasni a híreket, és például olvastam, hogy a Károly Gusztáv svéd királyunk mit nyilatkozott az ügyben, hogy a szolgálat, amit Elizabeth tett a népért, és a szolgálat így, meg a szolgálat úgy, és hogy én azon gondolkoztam, hogy én nem érzem azt, hogy Károly Gusztáv engem szolgál. Tehát, hogy vagy amit ő csinál nekem, azt én nem biztos, hogy igényelem.
Na de ezért hát, őről nem is tud az egész világ, hogy őt hogy hívják ki a svéd uralkodó, fingja nincs a világ nagy részének, de azért Bözsit mindenki szerintem.
Hát igen, azért, mert a félvilág alá tartozott még mondjuk a fénykorában.
Hát amikor kezdte.
De hogy én ezt a királyságot, ezt így 10 év Svédország után sem bírom így nagyon megérteni. Tehát, hogy én értem, hogy valakinek tetszik, meg hagyomány, meg tudom, hogy milyen érvrendszerek vannak emellett, de én akkor is azt látom, hogy ez egy családban maradó, veled született jog arra, hogy te az adófizetőknek egy demokráciában a rengeteg pénzét ilyen pompázásra, parádésra elköltsöd.
Kristóf?
Én ezt gondolom.
Itt azért azt is azért figyelembe kell venni, míg egy másodpercre visszatérek az első kérdésre, hogy fogja a Károly ezt az egészet átélni, ezt az összehasonlítást az édesanyjával, hogy azért szerencsésebb lett volna, sokan azt gondolták, hogy nem is ő fog a trónra lépni, hanem a fia, mert azt könnyebben, tehát sokkal jobban szeretik az unokát, az emberek, mint a fiát, és egyszerűbb lett volna például a királyi postának is, mert most ugye az összes postaládát le kell cserélni, mert azon még a királynő monogramja van, és most gondolj, hogy most a 70-valány éves királynak lecserik az összes postát, pont végeznek a postalád a cserékkel, mire újra cserélhetik majd a postaládákat.
De akkor átnevezik a gyereket szerintem, és akkor hát ugyanaz legyen a monogram, amit
nem lehetne középen a számban, tehát hogyha nézed a monogramot, ott van, hogy hányadik. Tehát utána akkor...
Kínos.
Akkor, igen, tehát ez egy kicsit...
De mi most nem adod meg a Károlynak az esélyt, hogy ugyanolyan sokáig éljen egészségben, mint anyukája?
Nem, hát körülbelül annyi idő alatt, hogy cserélik le a postaládákat.
Ja, oké. Okay.
Meg az összesen...
Hát azért az anyakirálynő élt ugye 102-t, tehát hogyha ezt a vonalat nézem, akkor szerintem a Karcsinak is van.
De ezek a nők a család.
Hát akkor visszatérve,
a férfiak az más.
Visszatérve a monarhiár és a finanszírozása, tehát hogyha én nem vagyok tisztában a svéd ingatlan jogokkal, és hogy a különböző birtokok milyen vagyonokat hoznak, tehát hogyha nem kapna állami támogatást a királynő, akkor sem kerülne szegényházba, vagy a királyi család, mert olyan földbirtokaik vannak még a mai napig is, aminek a jövedelméből bőséggel meg tudnak.
És azokat hogyan szerezték?
Hát ugyanúgy, ahogy, király, ugyanúgy, az ahogy volt te. Az egész.
A nép odatta nekik.
Tehát ez a nevén van.
Az úgy van. Ezt ne firtassuk, igaz? Nálunk most ugye...
De a lölőt firtassad, hogy ő hogy szerez.
Igen. A felvétel napján, szeptember 11, amikor egyébként szerintem érdemes megemlékezni
a 9-11-re is. Azért arról is.
Tehát, hogy ott is történt egy-két dolog, de hogy pont ma van Svédországban, szeptember 11-én a parlamenti és a önkormányzati választások, és hogy ez az egyik fontos téma volt a mondjuk 15 kiemelt témából, hogy a királyi családnak jutatott apanást, azt akkor most így csökkentsék, vagy ne csökkentsék. És hogy ezen például eléggé éles.
Meg kéne nézni, hogy Magyarországon a köztársaság elnöknek mekkora az éves költségvetése.
Igen, de ott az unokahúgának nincsen, meg a unokahúga, unokatestvérének, a feleségének, a férjének, az első feleségének, a gyerekének nincs ez az apanás.
Nem úgy van, itt úgy van. Akkor te rosszul tudod, tehát nem a állam finanszírozza a kis herceget, hanem az állam finanszírozza a királyi családot, tehát a királyt, és ő dönti el, hogy ő milyen apanást, akkor nem néztek ezek szerint angol sorozatokat, amikor megy a vita, hogy...
De ez Svédország, ez Svédországban van így, Kristóf.
De így van Angliában
Svédországban is. Van így, és itt senki nem firtatja, nem, azt mondom, hogy itt a parlament szűkítheti a kört, hogy kikapjon a apanást. Svédországban.
Tehát ott automatikusan kapnak, erről beszél.
És hogy valami okosat akartam mondani.
Nem várjuk meg, annyi időnk nincsen.
Na, de jó, ez open, most nem.
Nem, hogy oké, egy igazi köztársaság felől nézve, és akkor azért hagyom az Ágit a végére, mert igazi köztársaságról akarok beszélni. Viccelek, csak viccelek. Szóval, hogy egy igazi köztársaság felől nézve, ahol van köztársaságelnök, és annak komoly nimbusza van, és elméletek nemzetegyesítő nimbusza van, és a többi, és a többi.
Na, hát ez nálunk ületig.
Tehát onnan nézve, ezek az angol hülyék, hülye angolok, ezek hogy néznek ki, Andis?
Hát ugye össze volt akasztva kicsit a bajusz mellett, új miniszterelnök is pont még az utolsó napokban, és az rögtön páros lábbal sikerült beleszálljon a franciákba.
Helyes.
Én egy meggyőződéses köztársaságpárti vagyok neveltetésemtől, és egyáltalán mind olvasmány élményeimtől fogva, de a Bandinak azt válaszoltam erre a posztra, mert van ugye az Árnyékadásnak egy remek Facebook oldala, ahol intenzív és magas színvonalú viták zajlanak különböző szakpolitikai kérdésekben, hogy
barátságos körülmények között.
Jó részt.
A vonatkozó szakirodalom jelesül ez a Királynő című sorozat, ami ment a Netflixen, az igen pontos eligazítást adott nekem egy csomó szempontból, legalábbis meglepő eligazítást adott, hogy ennek még az én szemüvegeimen keresztül nézvést is tulajdonképpen lehet értelme ennek a monarchia dolognak. Tőlem nagyon távol áll, és nem leszek királypárti sose, de legalábbis el tudták mondani azt, hogy ez milyen érveik vannak erre. És ha innen nézem ezt az egész második Erzsébet sztorit, akkor nekem nagyon furcsa azt hallgatnom, és tudom, hogy halott jót vagy semmit, hogy nem.
Inkább igazat vagy semmit. Én itt most tényleg tennék
egy ilyen beszélgetést,
hogy mindig ezt mondjuk, hogy jót vagy semmit, de az eredeti mondás nem így szól, hanem úgy szól, hogy igazat vagy semmit. Igen?
De az igazságot jó, nem tudjuk.
Ebben tudok menni, mert amit akarok mondani, az az, hogy ő nem volt egy nagy formátumú személyiség, nem volt egy brilliáns elme, egy lenyűgöző, újító, egy nem tudom micsoda, hanem valaki, aki elképesztően, mint a, nekem az jutott eszembe róla, hogy mint egy teknős béka, aki kívül hordta a gerincét, ragaszkodott a formalitásokhoz, mert az adta meg az élet minden területén, ahol merre meddiget.
Mm-hmm. Azért és, elég jól elbeszélgetett és, ezzel azzal ott a Netflixes sorozatban, ha már idézed, azért helyre rakott ezt azt szerintem. A józan paraszti észnek
ha megfelelően. Igaz minden, amit egy filmben látunk, ugye?
Most nem csak mondom, hogy azért van párbeszéd a miniszterelnök meg a királynő között, vagy legalábbis volt párbeszéd, függetlenül a Netflixes sorozattól, tehát azért én az egyik nagyformátumú nőnek tartom őt.
Na most
azért, ez mondjuk egy személyes vélemény.
Na most nézze.
Érdekes, hogy ugye ezt nem tudjuk kipróbálni, hogy mi van, hogyha teljesen random teszünk valakit egy ilyen posztra. Nekem egy kicsit ez a benyomásról.
Előbb itt szóba került a költségvetés, itt most gyorsan megkukáztam, remélem, hogy jól. Az angol királyi család forintba átszámolva 15 milliárd forintba kerül az angol, a 60 milliós Angliának.
Ez nem egy nagy tétel.
Saját angol GDP-jéhez viszonyítva, ezzel szemben a magyar királyi család, az pedig, mindjárt mondom nektek, 2,7 milliárd forintba kerül. A tized akkora.
A 10 millió alatt.
A 10 milliós meg a kis magyar.
A köztársasági elnöki költségvetésről beszélünk, és igen. A brit királyi család költségvetéséről.
Igen.
Értem. Hát, ha innen nézzük, akkor valóban ez egy jelentős különbség. És egy
jelentősen drágább a magyar köztársasági elnök arányaiba néz képest.
De mennyivel jobb is.
Mondhatok valamit, tegnap még ugye Budapesten bicikliztünk Eszterkével, és ő tökre tudja, hogy rendőrautó, meg mentőautó, és annak szokott drukkolni, megnézi, és izé. És egyszer csak megyünk át a Margit hídon tegnap biciklivel, és szembe jön egy villogó, szirénázó, fekete kisbusz. Az Eszter ilyen teljesen leesett állal néz, hogy apa, ez mi? Mondom, hogy ez az Orbán Viktor. És ezen tényleg egy olyan 20 percen elkattogott, hogy most akkor az Orbán Viktor az tényleg így, meg úgy, meg amúgy. Csajos.
Hát de bocsánat,
akkor
de ha
akkor minden
siet...
igaz, amit a szüleim mondanak.
Na jó, és akkor figyelj, majd még akarok a svéd választásról a banditól kérdezni egy-két mondatot, de hogy még azt akarom az Ágitól megkérdezni, hogy nálatok, ahol ez az állandó választásdi van, és állandóan választotok valakit, aki kiderül, hogy béna, és nem sikerül kormányozni a fél évnél tovább. Szóval, hogy és onnan nézve, mondjuk...
Egy évig tartott.
Jó, egy évig. Ez. Nézd meg minket, nálunk 12 éves.
És az volt a lényeg, hogy ne a Bibi legyen, ugye?
Na, de
ez volt
nekem,
az ellenzéknek.
Mielőtt még választás, előtte még azt mondom nekem, hogy ott például hogy csapódik le ez az őrület, hogy új király van a britteknél?
Ez minden nap szóval róla a hírekbe azóta, hogy ezt tudod nálunk úgy van, hogy vannak külföldi tudósítók is, nem csak vidéki tudósítók, tehát én szeretem, hogy itt vannak, tehát hogy aki hírírással foglalkozik, az egyrészt északtól délig mindenhol megtalálható, tehát itt nem csak a fővárosban laknak az újságírók, hanem Berseba, Eilat, mit tudom én, Rosanikra, mindegy. És külföldre is ki vannak küldve ilyenek, akiknek saját ilyen eszük van, meg minden.
Féltitek
és akkor őket
azért.
Így minden nap megkérdezik őket, hogy mi a szitu. Na, és akkor van az angol tudósító beszámol. Azt hiszem, körülbelül minden hírcsatornának van egy angliai tudósítója, ugye, Londonban, és akkor elmeséli, és bejátszák a részleteket. Szóval azért van izgalom. Igazából az izgalom tárgya azt hiszem leginkább az volt, hogy a tiszteletadáson kívül, hogy ki mindenki fog elutazni a temetésre, és azok ott együtt hogy fognak majd, és... Hogy például az érdekelte őket, hogy a Biden meg a Trump egy gépen fognak-e majd utazni, vagy tényleg kettő külön géppel mennek el. Tehát az ugye a saját politikai erejük, hogy megy, aztán rögtön az elején megbeszélték, de hogy azt ott elkezdték találgatni a külföldieket, hogy
kezet
fogni meg ilyenek.
Igen, Bandi?
Kicsit ilyen bulvár érdekesség ez, nem? Hogy jaj...
Hát, nem, itt nem véletlen... Hát,
különös egyébként összevetve szegény Gorbacsov temetésével, ahol nem volt ott senki.
Ez is egy érdekes téma lenne, de úgy érzem, hogy ezt ma nem fogjuk megbeszélni a Gorbacsovnak a belföldi és a külföldi megítélését, hogy amikor szeretem, amikor, amit engem a Kristófra emlékeztetett, amikor ezt elemezték itt a különböző csatornákon, hogy tényleg mennyire más szemüvegen átnézi az ember azt, amire kívülről látlám, vagy amit belülről jól ismer. Szóval, hogy az egyik szereplő az lehet otthon negatív, míg külföldön pozitív, és fordítva.
saját hazádban nem lesz proféta, ezért mi külföldről beszélünk.
Azt mondják,
ja, ezért volt itt a Mohamed, a proféta, hogy
külföldre legyen. De megvan az adás címe.
Hogy figyelj, Bandi, és hogy állnak a svéd választások ebben a pillanatban? Mi ugye ezt az adást vasárnap este vesszük fel, és szerintem ott már volt urnazárás. Látod-e, hogy így bevándorlás van, ellenesek, bevándorlás pártiak, kicsit nácik, nagyon balosak, hogy néz ki a kormány?
Igen, tehát hogy most, amikor ez készül ez a felvétel, akkor egy órával ezelőtt zárták le az urnákat, úgyhogy még nagyon alacsony a feldolgozottság.
Kis exit poll.
Itt inkább ilyen exit pollok vannak, és ott arra számítanak, hogy a jelenlegi piros-zöld kormány fog maradni, de hogy iszonyat necces az egész, tehát hogy ilyen egy meg fél százalékokon fog múlni, hogy megvan-e a többségük. Mondjuk ez őket nem szokta zavarni, mert kisebbségben is vidáman évekig elkormányozgatnak. Amit lehet látni, hogy nagyon nagyot jött föl a Sverigedemokrát, akik a hát ilyen populista Orbán kottájából, vagy akitől az Orbán veszi a kottát, ők is onnan veszik a kottát. Pont ugyanazok a fordulatok, pont ugyanazok a tematizálás, tehát copy-paste az egész, ők nagyon nagyot jöttek tavaly, vagy a 4 évvel ezelőtthöz képest, az exit pollok szerint azt hiszem majdnem 4%-kal többet fognak elérni, és ami a legdurvább, hogy a hagyományos jobboldali pártot, a moderátot már lenyomják. Tehát, hogy most már a Sverigedemokrát a második legerősebb párt Svédországban, még mindig a szociáldemokraták vannak az élen, őket fogják majd fölkérni a minden igaz kormányalakításra. De egyébként ez a bevánt a királyok, de hogy egyébként ez nem az első számú, meg nem a második számú téma volt a bevándorlás. Az azt hiszem a top 5-ben nem volt benne, viszont ami részben átfedésben van a bevándorlással, vagy össze van mosva, jogosan, nem jogosan, az a közbiztonság. Tehát, hogy az erőszakos bűncselekmények száma az nem tetszik senkinek, és ez mondjuk néha így átfedésben van a bevándorlók által sűrűbb belakott területekkel, meg az elkövetők száma is inkább közülük kerül ki, ami most integrációs kérdés, meg mi ez messzire vezet, de hogy ez az egyik fő téma, meg az oktatás a másik, ami megy a pörgés.
Mert hogy
szeretnék, ha a gyerekek kézzel írnának?
Vagy igen, tehát ezt akartam, hogy a svédek tiltakoznak, hogy túlja az oktatás, vagy nem értem.
Nem, hát ilyen szakmai jellegű viták mennek, hogy kell-e például osztályozni elsőtől kezdve, vagy jó-e az, ami most van, hogy csak hetedikbe kapnak a gyerekek először osztályzatot, vagy valami a kettő között.
Ez a legjobb, ha elsőben már meg lehet bukni.
Szakmai jellegű viták, meg az még egy nagy kérdés, hogy itt úgy van az oktatás, hogy nem csak állami, hanem magán cégek is szereplői a rendszernek, és akkor van egy fejpénz, amit diákok alapján kifizetnek, és hogy nagyon sok ilyen oktatásban utazó biznisz az iszonyat sok lóvét kaszál, és hogy ez nagyon sok embert zavar, és hogy ez az egyik fő kérdés, hogy lehessen-e profitot realizálni azoknak a magáncégeknek, akik iskolát, óvodát üzemeltetnek, a költségvetési pénzből mit tudnak elspórolni. És ez például egy tök fontos kérdés.
Ági.
Érdekes, hogy nálunk is a választásokra készülődve az oktatás az egyik ilyen sarokpont most. És nálunk mondjuk a vallási világi oktatás, tehát a vallási és a világi oktatás nem ugyanannyi pénzt kap, és az előző garnitúrában volt egy ilyen, hát itt a vallásos kap kevesebbet, jóval.
És hogy nem.
Igen.
Tényleg?
Igen, dupla
meglepő fordulat.
Igen.
És hogy az az érdekesség merült föl, hogy az előző garnitúra ragaszkodott ahhoz, hogy csak azoknak a vallásos iskoláknak fognak biztosítani a költségvetésből anyagi keretet, akik vállalják, hogy angolt, matematikát is fognak oktatni. Tehát, hogy ez kötelező tárgy lesz, mert ez addig nem volt kötelező. És most azt ígérik, mondjuk például a Bibi azt ígéri a vallásos oktatásban érdekelteknek, hogy ő ezt el fogja törölni, ezt a szabályt, tehát hogy majd most az lesz, hogy nem kell angolt és matekot tanítani, és miért érdekes ez, hogy kell vagy nem kell, mert ugye a munkaerőpiaci elhelyezkedésben azok, akik nem tanulnak matekot és angolt, ugye nem nagyon tudnak részt venni, tehát hogy ez azért egy elég kardinális kérdés a költségvetés számára, hogy eltartjuk-e ezeket az embereket, vagy megtanítjuk őket, hogy tudjanak dolgozni.
Értem,
Svédországban például csak hogy még a téma a választásnál, a vita az oktatással kapcsolatban, hogy ugye Svédország azt hiszem a világon a legszekulárisabb állam, legkevesebb hívő itt él per, nem tudom, százalékba, és hogy itt meg azt támadják, hogy ne is lehessen olyan, hogy egyházi iskola, mert mi az, hogy? Tehát, hogy itt meg ilyen szinten mennek ezek a kérdések.
Hogy nem akarok igazságot tenni, hogy hol a legjobb, de szerintem finoman ráveszhetnénk arra,
nálad.
Hogy hát mindenképpen nálam, azért nem akarok köztetéges igazságot tenni, mert minden négyötöknek azt kéne mondani, hogy csak is itt Újlipótvárosban, illetve Budapesten, illetve Magyarországon és a magyar vidéken a legjobb, hogy de azon elgondolkodhatnánk, amit a Bandi, az Andi is vetett föl, hogy tulajdonképpen ha mennénk, akkor hova mennénk, azt már többször megbeszéltük szerintem, hogy ki miért választotta ezt a helyet, ahova ment, de azt kevésbé beszéltük meg szerintem, hogy a mostani válságok szemüvegén nézve, mennyire tűnik jó választásnak ez a dolog. És hogy én először az Andist akarom erről foggatni, két okból is, az egyik az, hogy az ő ötlete volt, a másik az, hogy ő, mintha már egy kicsit felfedezte volna, hogy mégsem olyan jó ez a Montpellier, illetve nagyon jó ez a Montpellier, de hogyha kastélyt veszek, akkor inkább nem ott a környéken veszek, hanem hol is. Szóval, hogy ha költözünk, akkor hova költözünk?
Hát én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, az én buborékomban most nagyon gyakran fölmerül ez a kérdés, hogy menjünk, majd maradjunk, hogy hova menjünk, hogy erről azok, akik eddig inkább azt mondták, hogy hát nem, mert tulajdonképpen jól el vagyunk, és mégis a nagyszülők meg a szülők, most azok is elkezdtek azon gondolkozni, hogy egy-két év távlatában menjünk, hogy tegyünk ki lábat, hogy kezdjünk el fölkészülni arra, hogy. Tehát én most látok egy neki buzdulást, ez egy következő kérdés, hogy ez mennyi lesz a valódi lépője, mert azért erről beszélgetni sokkal könnyebb, mint meglépni. Ezt mindannyian tudjuk, hogy azért ez egy... Hát egy olyan döntés elköltözni külföldre, amikor hiába próbálod parametrizálni az összes szempontot, és hiába próbálod megtervezni a lehető legpontosabban, valójában azért fejest ugrasz egy kicsit az ismeretlenbe, és bevállalod azt, hogy nem fogod tudni pontosan, hogy mi fog veled történni. Annyiban módosult a világ szerintem az elmúlt évekhez képest, hogy most, ha otthon maradsz, akkor se tudod tervezni, és szerintem ezt kezdték el egész sokan belátni, hogy nem lehet tervezni otthon se az életet, mert olyan hullámvasúton ül a gázszámlától, van benzin, nincs benzin. Én bevallom őszintén nektek, vettem egy benzinkannát, és vettem 20 liter benzint, hogy azon nem újjék, hogy én otthon maradok, hogy van-e benzin, vagy nincs, mert volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy nem lesz otthon benzin. Szóval... Nekivágni az egy nagy döntés mindenképpen, pláne ha gyerek, pláne ha otthon szülő, szóval egy csomó szempont ezt nehezíti. A beszédnyelv, a kultúra, és valójában ez egy hitkérdés, hogy szerintem a Harari-nak igaza van akkor, amikor azt mondta, hogy egy csomó szempontból ezek konstrukciók, hogy nem tényszerűségekről vitatkozunk, hanem hitekről vitatkozunk, hogy hol lesz a jobb, hogy hol lesz nekem a jobb, és ezért ezekben nagyon nehéz igazságot tenni, vagy meghirdetni, hogy mi a jó. Én most azt látom magamon, hogy én nekem személy szerint akkor lesz jobb, hogyha gondoskodom arról, hogy a családomnak legyen áram, fűtés és víz. Ezt a városban nem tudom megteremteni, csak falun. Én nekem innen jött ez az egész kastélyprojekt, és azt látom, hogy erre elég sokan rezonálnak. Tehát megjelent ez a 444 cikk augusztus elején, és több mint 300-350 érdeklődő jelentkezett be hozzánk, hogy akarnának valahogy csatlakozni. Ennek egy része befektetne, egy része csak jönne, egy része most jönne, egy része később jönne, de elkezdett kialakulni egy olyan kulturális hab ebből, ami egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik, és teljesen váratlan, tehát amikor én ezt elkezdtem átgondolni, akkor egyáltalán föl nem merült bennem, hogy az Enyedi Ildikótól kezdve a nem tudom én Vodó Viktorig hány olyan ember lesz, aki nem azt mondom, hogy oda akar költözni holnap, hanem azt mondom, hogy lát abban fantáziát, hogy legyenek kis csápjai itt-ott-ott. És ez szerintem egyébként hosszú távon az összmagyarságnak is, hogyha ezt a szót szabad használnom, jót fog tenni, mert minél jobban széthúzzuk ezt a gumit, amit a mi népünk jelent, annál többet tudunk lefedni, annál messzebb nyúlik el, annál több lehetőségünk lesz.
Hát, vagy az a cél, hogy úgy gyerünk, mint az örmények, hogy ugye több örmény él külföldön, mint ahány örmény országban, de ezt csak viccesen teszem hozzá, hogy...
Azért ott volt egy népírtás, nem? Szóval, hogy azért Magyarországon ez még nem volt.
Igen, és
a magyarokat kiirtották volna a magyarok.
Ilyen típusú párhuzamot nem is szeretnék vonni, ezt csak érdekességként mondtam, mindenféle, tehát hogy a tragédia felemlegetése nélkül akartam ezt a poénet.
Bocsánat, csak az írek a gyógyok. Milyen országok vannak, akik nagyon sokan vannak, a szerbek is sokan vannak külföldön, az írek is sokan vannak külföldön.
Az írek is, igen. Igen.
Magyarok is elég sokan vannak külföldön.
Nem, már ilyen sokan.
Talán románok.
Elítok több mint 1 millió magyar él külföldön. Most nem a határon túli magyarokról beszélek, hanem azokról, akik magyarországi magyarok és külföldre mentek, több mint 1 millió vannak kint, de nincs statisztika.
Igen,
ugye?
Ezt eltörölték ügyesen.
Igen.
Ez csak egy becslés.
Az, hogy én így az egyéni coachingban azért most minden második kliensemmel erről beszélgetek, hogy hova és mikor költözzön el. És ami nagyon érdekes kérdés, ugye Andris, hát jó, most néhány év van csak köztünk, de hogy azért ilyen 45-50-esek is, hogyha ezen gondolkoznak, hogy lelépjenek, akkor valószínűleg már elég nagy a baj. De nagyon sok embert foglalkoztat ez most, és hogy az az egyik érdekes kérdés, amit itt szoktunk így boncolgatni, hogy mi kell ahhoz, kinek hol van a vörös vonal, mi kell annak, minek kell megtörténjen ahhoz, hogy te azt mondjad, hogy na jó, most megyek. És ilyen tök érdekeseket hallok. Andris, te az alapvető dolgokat mondod, mint hogy víz, meg élelmiszer, de hogy például van, aki azt mondja, hogy ha Oroszország szomszédos lesz Magyarországgal, akkor lép. És van például ilyen, ami nagyon érdekes beszélgetést eredményezett, aki azt mondja, hogy hát most még szabadon dönthetek arról, hogy elmenjek egy másik országba, úgyhogy még maradok. Mondom, de várjál, hát hogyha neked ez a feltételed, akkor amikor eljön az a pont, amikor már nem dönthet szabadon arról, hogy külföldre menjél, akkor már késő lesz. Tehát ezeket így azért tényleg nehéz.
És erről van egy generációnak élménye Magyarországon. Igen. Nem is olyan távoli generáció.
Hát vagy mondjuk a berliniekkel is lehetne beszélgetni, akiknek éjszaka fölhúznák a falat.
Ja.
Szóval, hogy nagyon érdekes ez, hogy a hallgatóknak is tényleg kérdezzük meg, hogy ti mikor mennétek el, vagy nektek mi a vörös vonal.
Ági?
Nekem azt érdekes volt átgondolni, amikor szóba került, hogy milyen témák lesznek ma, hogy mennyire erősen befolyásolták a mi generációnkban a szüleink azt, hogy hova tudunk menni. Tehát az, hogy milyen nyelvet tanultunk a szocializmusba, annak ellenére, hogy elvileg nem volt az orosz nyelvoktatáson kívül hivatalosan, de az iskolában nem volt második nyelv, hogy hogyan, milyen körülmények között, és de miért volt, tanultunk, várjátok, milyen nyelvet.
Gimnáziumban tanultam franciául.
Igen, de te a
gimnázium, mert francia tagozatos gimnáziumba jártál, gondolom, de nem, és ennek nyilván oka nem volt, hogy a szüleid úgy gondolták, hogy akkor egy budai gimnáziumba jártál. Minden esetre egy bizonyos idő után lehetett tanulni, tehát mondjuk a tőlünk picit idősebb félgeneráció, vagy idősebbek azért nem tanultak még a gimnáziumban nyelvet, én is már ott már tanulhattam angolul, de azért általános iskolában nagyon sok évig tanultunk oroszul, amin énekelni külön bizonyos dalokat, tudok ilyen mozgalmi dalokat, meg mit tudom én, de nem tudok beszélni valakivel, mert ez nem is volt célja a nyelvtanításnak annak idején, hogy tudjunk kommunikálni másokkal.
Ági, figyelj, te héberül tanultál?
Na, és ezt akarom mondani, hogy ez milyen érdekes, hogy amikor a szüleid eldöntik, hogy milyen lehetőségekkel kínálnak meg téged, hogy hova tudsz majd elindulni, és akkor választ az ember mondjuk egy olyat, mint én, hogy eljövök Izraelbe, amiről azt sem tudom pontosan, hogy hol van, meg hogy van, meg mi van ott, és egy olyan nyelven fogok megtanulni, amin senki a családomban nem beszélt soha. És hogy mikor, tehát hogy az is érdekes, hogy mi a piros vonal, nyilván a piros vonal például az, amikor 600 forintból kell naponta a családodnak enni adni, akkor azt egy ideig tudod csinálni nagyon ügyesen, és aztán egy idő után befeszülsz, hogy a tökön fog megint káposztát adni krumplival, és amikor rájössz, hogy már egy fél éve nem tudtál gyümölcsöt venni a gyerekeknek, akkor elgondolkozol, hogy hova fogtok elmenni. Ez tehát ez egy elég erős piros vonal, ez egy konkrét saját példa, amikor nem tudod kifizetni a számlákat, amikor nem tudod befizetni a tandíjat, amikor azok a dolgok, ami számodra prioritást élveznek, azokról le kell, hogy mondjál. Nem a saját igényeidről, hogy nem lesz a piros lakcipőm, hanem a gyerekeimnek az oktatásáról, vagy a gyerekeimnek az ennivalójáról kell lemondanom, vagy a fűtéséről, akkor nyilván hamarabb elindulsz, mintha mindened megvan. De hogy az, hogy el tudsz indulni, és amit belinkeltél a Derdák, hogy hova menne az ember, hogy olyan érdekes volt figyelni, hogy a magyarok nulla realitás érzékkel határozták meg, hogy hova mennének. Tehát amikor egy magyar azt mondja, hogy ő Iránba menne, szóval hogy mennél Iránba? Hát nem fogsz állampolgárságot kapni, nem? Szóval hogy még mindig ott tartanak Iránba? Azért a többsége a magyaroknak ott tart, hogy olyan helyeket jelöl meg, ahol szívesen nyaral elmenne
tájföldre. Jó, ezért ez nem egy reprezentatív fölmérés, ez egy utazás.
Nyilván csak, hogy meglepe.
Utazás szervezőnek a Facebook oldala.
Saját önreklámja, igen.
Ezt majd betesszük a leírásba, ezt
csak, hogy
Jó.
Egyébként csak hogy érdekes volt figyelni, hogy máshova, tehát hogy nyaraló helyeket jelöltek meg például, tehát nem olyat, ahol tényleg effektív el tud képzelni, gyerekedet iskolába küldött, szóval nekem azért, amikor átgondoltuk, hogy hova fogunk elmozdulni, elég szűkösek voltak a lehetőségek, oda, ahol állampolgárságot lehet szerezni például, oda, ahol kulturálisan el tudom képzelni, oda, ahol demokrácia van, tehát én biztos, hogy nem mennék egy olyan helyre, ahol ennél ilyen rendőrállam van,
ahol
tudom,
ennél kevesebb szerint van választás egy évben, igen.
Tudod, és hogy közben meg, amit látok, mert azért hozzám is járnak olyanok, akiket ez foglalkoztat, hogy külföldre költöznének, és hogy a legnagyobb para az a gyerekek, hogy fognak megtanulni nyelvet, és hogy én, nekem visszatérő ilyen biztatásom az, hogy én azt gondolom, hogy a gyerekeknek az tökre egy megnyert év, amikor még nem várnak tőlük el semmilyen teljesítményt, és úgy járhatnak iskolába, és ismerkedhetnek a kultúrával, meg minden, hogy nem kell jegyeket produkálniuk, és nem várják tőlük, hogy kitűnők legyenek. Ez egészen addig igaz, amíg nem két rohadt frusztrált szülővel van ez a gyerek kísérve, ez a folyamata a gyereknek, akik nem tudják, hogy holnap mi fog velük történni, és hogy aki elindul, az én, mint mentálhigiénikus szakember azt javaslom, hogy úgy induljon el, hogy azért kalkulálja be, hogy a gyereknek szüksége lesz arra, hogy kísérjék őt ebbe a folyamatba. Tehát ha mi felnőttek arról számolunk be, hogy van törés, van nehézség, akkor gondoljuk el, hogy a gyereknek milyen nehéz lehet, és
igen, de neki sokkal hamarabb lesz ez meg. Tehát mondjuk megtanulni a nyelvet, én az Eszteren láttam, az fél év meló volt neki. Fél év, az kicsit kellemetlen volt, de megvan.
Kristóf?
Mert nekem az egyik unokatesom vág bele most ebbe a kalandba, hogy külföldre költ, és Anglia. Tehát hozzánk a gyerekszobába.
Lehet még az menni az? EU-sként? Hogy mész most Angliába Brexit után?
Hát EU-sként, akik jönnek ki, azok általában úgy szokták csinálni, hogy kijönnek turistaként erre a 6 hónapos vízummal. A 6 hónapos vízum alatt valahol próbálnak lakni, mert ugye azon nem kapsz albérletet, és keresnek maguknak munkahelyet, lepapírozzák a munkahelyet a munkahelyen, szépen hazabattyog, akkor a munkavállaló, vagyis a munkaadó az kiküldi a papírokat neki, és 2 hét múlva szépen visszajön, de akkor már munkavállalói vízummal, és azzal már tud bérelni lakást, csak ezt is, tehát én a uncsításomnak ezt elmagyarázom, hogy azt hitt, hogy tudod, hogy kijön, itt elhéderel nálam. Én mondtam neki, hogy én 30 napnál tovább, mert ha nem szabsz határidőt, akkor 2 év múlva is itt fog lakni. Tehát,
pláne hát, a rokon.
Pláne. És,
milyen nagyvonalú vagy, generous, hogy 30 napban tenni, 3-at mondtam.
Én gondolkodtam, hogyha mennék nyaralni, akkor mit mondaná nekem 3 nap, szavasz, ne, hogy ott ragadjak. Igen, figyelünk.
De igen, tehát aki...
Nem, azt mondaná, hogy vigyél sört, mert az idegesítél, meg iszák a sörét.
Ha valaki kiköltözik, azért nem hiszem, hogy ország specifikusan, hanem hogy generálisan azért kell lennie annyi pénznek, hogy fél évre ki tudja fizetni az albérletet, az a helyi viszonylatoknak megfelelő albérletet, illetve legalább...
Is.
Igen, meg legalább 3 hónapnyi valamennyi pénz, amivel meg tud élni. Tehát ez a minimum.
Semennyi nem volt. Hallod, 1 millió forint volt a számlánkon, amikor kiköltöztünk 3-an Svédországba. Úgy volt, hogy anyósoméknál lakhatunk, és kimentem a Lidlbe, és így olvadt az 1 millió forint, így hetek alatt, hogy így nem vettünk semmit, hol a pénz? Nagyon kemény
volt. De volt hol laknod?
Igen.
Hát azt hittük,
nem mindegy, hogy lehetett gondolni,
hogy neked mit mondott?
De hogy lehetett gondolni, hogy ha elfogy, akkor azért anyósodik, csak
meg mit mondott anyósod?
Legalább a lánynak, hány napot meg a unokának
hány
adnak.
Hány napot mondott a feleséged, anyukája? Mennyit maradhattok?
10.
10?
Nem volt megbeszélve, de annyit abban maradjunk, hogy 1 hétig laktunk ott. Tehát az így...
Látod, Kristóf, nincs igazad.
Nem szóval nincs igazad.
Hívj az uncsításodat, és vegyél vissza. Mert aki akar, az talál. Tehát eleve már úgy ki tud jönni, hogy megnézed az angol hirdetési oldalakat.
Ebből csúnya családi válást, ezt figyeljétek.
Rottyon van álláshirdetéssel, tehát aki akar, az talál állást, mielőtt elindul. Nem Isten ments, hogy valami állásügynöknél kezdjen el állást keresni, mert azok csak lerántják. Tehát aki akar, az talál állást magának. Az 1 hónap az egy nagyon jó ablak arra az esetre, ha véletlenül valami baj van.
Kérdezte ez a hallgatónk, hogy kell-e erőre nyelvet tanulni.
Igen, veletek megkezdve, vannak hallgatói kérdések. Ha vannak hallgatói kérdések, én át akartam rá finoman nevickélni, csak gondoltam, még mindenkin végigmegyünk, mármint, hogy mindenki meg tud szólalni az ügyben. És hogy vannak hallgatói kérdéseink, de hogyha előtted van, mert nekem most éppen becsukódott a számítógépem, akkor tényleg kezd el te, Bandi.
Épp.
De megvan, megint
ez itt van. A nyelvtanulással kapcsolatos kérdés az ide vág,
az
szerintem.
Hogy igen. Az első kérdés ugye az, hogy ki, hogy és milyen mértékben sajátította el a helyi nyelvet.
Hát erre én tudnék
mikor
mesélni.
És milyen mértékben.
Igen, de hogy szerintem meséljünk is, csak hogy ha megengeditek, hogy én kezdjem, hogy szerintem az, hogy milyen országba mész, nem biztos, hogy feltétlenül kell tudni annak az országnak a nyelvét, mielőtt oda költözöl. Én azt gondolom, hogy angolul, ha tudsz, akkor majdnem mindenhol az első lépéseket meg tudod úgy tenni, hogy oké vagy.
Hát a franciáknál nem vagyok benne biztos.
Hát én most már olasz ingatlan ügyöknek sem mennék el. Angol nyelvtudásra.
Mondtam, majdnem mindenhol. Skandináviában biztos, északon, szerintem északon. Német nyelvterületen biztos.
Én azt mondom neked, hogy szerintem északon,
Hollandia, de Dánia.
Igen.
Na, tehát sok helyen, hogy...
Nálunk az orosszal is lehet mit kezdeni.
Jó, csak hogy én azt most gondolom, hogy angolul...
30 éve.
Szerintem angolul kell tudni. Tehát, hogy olyan nincs, hogy nem tudok angolul. Én mindenkit erre bátorítanék, hogyha nyelvet akar tanulni, először tanuljon meg angolul. Mert érted, most kitalálom, hogy kimegyek Dániába, elkezdek dánul tanulni, kiköltözöm, és rájövök, hogy ott mindenki náci, tök szar az idő, és minden drága, és nem akarok ott élni, és megtanultál dánul, és mit csinálsz vele? Hajadra kened, vagy mit csinálsz? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés, hogy angollal kezdem.
Hát, szóljuk le a kis nyelvek.
Jó, de én is mindenkinek
mondja.
A saját káromon tudom. Ez
mégis milyen szép.
Saját káromon tudom tanúsítani, hogy mindenki tökéletes angol nyelvtudással jöjjön ki Angliába. Én megpróbáltam azt, hogy zéró angol nyelvtudással jöttem ki, és hát megszenvedtem. Tehát nagy szerencsém
most
kellett...
Most a 10-es skálán hol tartasz, Kristóf? A 10-es skálán hol tartasz?
Most szerintem az ilyen 6-6 és szerintem.
Az nagyon jó.
Tehát, de 8 év után most jutottam el odáig, hogy kínszenvedés, de hogy végig tudok úgy nézni egy filmet, ami nincs magyarul feliratozva.
Uh-huh. Az már tök nagy
szám. Nem, mert nem minden... De nem élvezem azt a filmet.
Hogy, nem tudom, be akarod-e vallani a hallgatóknak, hogy hány éves vagy, és hány évesen indultál?
Én hát 50 éves vagyok, és 42 évesen indultam neki.
Én azt gondolom, hogy 42 évesen, kb. Majdnem nulla angol tudással, és azt mondani, hogy 7-8 év alatt ezt felhoztad a 10-es skálán egy 6 és felesre, szerintem nyugodtan veregesd meg a váradat, messze van még a jólét, de szerintem nyugodtan húzd ki magad, mert ez nagy dolog.
Csak ez akkor most hívnám...
A jólét megvan neki, csak jó, az
igen,
angol.
Mármint, hogy úgy a jólét, hogy értse is, hogy mi a jólét.
Csak akkor, hogy akkor értse a hallgató is, hogy mire akarok kiukadni, hogy ennek megvan az a veszélye, hogy valaki kijön két diplomával, akkor ha zéró nyelvtudása van, akkor nagyon örülhet, hogyha elmehet mosogatni egy étterembe. És kurva boldog lehet, hogy ott ő mosogatás közben megtanul úgy angolul, hogy tegyük fel egy év múlva el tud menni.
Valamelyik diplomáját
hát,
tudja majd használni.
Valamelyik a diplomához közeli inkább szakképzettséget tud vállalni. Tehát még nem is a diplomá, tehát nem is egyetemi végzettség, hanem legalább középiskolai végzettségnek megfelelő munkát tud vállalni. Nekem szerencsém most volt, hogy az én szakmámba szerelni kell, nem beszélni, tehát ez egy külön történet.
És a lapító vibrátor mindenhol ugyanazon a nyelven.
Nem lapító, nem lapvibrátor. De az például egy tök fontos dolog.
Magyarul
se tudjuk. A lapító vibrátor az Csukás István,
és a pompom meséli. Mindenesetre az, hogy a beilleszkedésnek az egy fokmérője lehet, hogy az ember a saját szakmájába dolgozik-e a helyi viszonyok között, tehát mondjuk mint alkalmazott a saját szakmájába tud-e dolgozni, vagy mint vállalkozó a saját szakmájába tud-e helyi nyelven dolgozni, azt gondolom, hogy az a számomra az a beilleszkedésnek a csúcsa, és hogy amikor nem ezt csinálja az ember, akkor azért bizonyos dolgokról lemond, szóval, hogy ezzel érdemes tudni, amikor elindulsz, hogy azokról a bizonyos dolgokról képes vagy lemondani, tehát hogy az egódat mennyire tudod mozgatni, tehát ezt a 100-as egót, ezt hogy tudod levinni -200-ra, és akkor onnan szépen feltornázni nullára, hogy amikor belenézel reggel a tükörbe, akkor büszke lehess arra, amit elértél, hogy az eltart egy darabig.
Még nagyon sokszor
Bandit az van. Akarom kérdezni, mint coach, várjál, téged akarlak úgy is kérdezni, mint coach egyébként, hogy van-e valamiféle a tökéletesre hajazó, vagy legalábbis egy jó receptje annak, hogy az ember hogy induljon neki egy ilyen projekt?
Fúha, most föladtad a labdát.
És coachként kérdezlek, tehát, hogy lelkileg mire kell felkészülnöm igazán.
Föladtad a labdát, nem készültem ennyire, de mindjárt mondok valamit erre, csak gyorsan még az Ágira akartam még ráfűzni, hogy amikor meg azt hiszed, hogy tudsz marha jól mondjuk angolul, mert Rigó utcába kaptál egy felsőfokot, és megjelensz Londonba, és rájössz, hogy egy szót nem értesz abból, amit a kocsmába beszélnek, akkor van az, hogy meg kell kapaszkodnod a nadrágodban, meg ez az ego történet, az például az tényleg ilyenkor érdekes, hogy hogyan tudsz viszonyulni ahhoz, hogy te sokkal kevesebbet tudsz, mint amire gondoltál, hogy tudsz. Tehát, hogy azért ez a nyelvtudás, ez egy eléggé összetett dolog. A kérdésed az mi volt, amire próbálok mindjárt válaszolni?
Az is, nem muszáj elsőnek neked válaszolni, nem muszáj neked elsőnek válaszolni, tehát a többiek is mondhatják, hogy ugye van egy bármiféle recept, csak hogy te, mint coach, neked a másik felét akarom tőled megkérdezni, hogy van-e bármiféle recept egyébként arra, hogy induljunk neki egy ilyen sztorinak?
Én nekem van egy ilyen általános receptem. Hogyha elmond...
Ez a tudjál angolul, oké, csak ugye mondatot akarok mondani, hogy azt gondolom, hogy és ebben erősítsétek meg, vagy cáfoljátok meg, hogy szerintem nincs egységes és általános recept arra, hogy hogyan költözzünk.
De a helyi nyelvet nem vettük végig, hogy ki mennyire tanult meg, vagy boldogul, vagy nem tudom, az a Kristófnál akadtunk.
Ja, tényleg. A Kristóf elakadtunk, azt tudjuk rólad, Ági, hogy te ugye azt mondtad, lehet, hogy csak magánban, de lehet, hogy adásban is, hogy ugye a Hébert olvasni és írni, megtanulni, az a
legkedvesebb dolog. Legalábbis, hogy élvezd azt, hogy te olvasol szép irodalmat, mondjuk én ott nem vagyok, már hogy én hallgatom az irodalmat, mert rájöttem, hogy az nekem baromira hiányzik a helyi irodalom, hogy kulturálisan megérkezzek, ahhoz nekem nagyon kellett az irodalom, és akkor, amikor rájöttem, hogy ezt nem feltétlenül kell az olvasással összekötni, akkor azért az egy nagy könnyebbség volt, és azért a beilleszkedésnek szerintem, hát nálam biztos, hogy egy része az, hogy kulturálisan beilleszkedve érezzem magamat. Tehát az, hogy tudjam, hogy a tavaly megjelent regények közül azért itt mennyit olvastam, hallgattam végig, az nekem az, hogy a klasszikus irodalmat, ami itt van, azt ismerem, hogy a kortárs irodalmat ismerem. A vers az sokkal nehezebb nekem. Tehát mondjuk én szeretem a verseket, és magyarul lehet mondani, hogy egész... Hát most már nem vagyok annyira aktív versolvasó, mint pár évvel ezelőtt, de mondjuk az izraeli verseket nem tudom helyén értelmezni, vagy szóval, hogy az nem okoz nekem olyan nyelvi élvezetet, vagy nem tudom, mint magyarul verset olvasni, tehát hogy ezek. És ezek a lukakat nehéz megszokni nekem.
A Kristóftól azt kérdeztem, ugye, hogy a tízes skálán hanyasra teszi a nyelvtudását, a tízes skálán te, Ági, a kulturális beilleszkedésedet, azt hanyasra teszed?
Hát attól függ, hogy kihez képest nézem, de mondjuk az ismeretségi körömben én azt gondolom, hogy elég jó helyen állok, tehát hogy...
Elégedett vagy te saját magaddal?
Én elégedett vagyok magammal, lehet hova fejlődni, de azért az, hogy végighallgatok egy mondjuk helyi Eszterházit, és azt értem, azért az összes kis kunsztal, ami benne van kulturálisan, történelmileg, nyelvileg, azért azt gondolom, hogy az jó. Elég menő.
Az menő.
De hogy közben írok, olvasok is, mert itteni életem első értelmiségi munkahelyén ülök, tehát irodai munkát végzek, ahol helyi nyelven levelezek, és meg kell értenem olyan szakszövegeket, amiket nem. Szóval azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy úgy kezdtem, hogy bölcsödei gondozó, tehát ilyen dadús, kávézó, pékség, takarítás, választási bizottság, logisztikai központ. Most azért mégis az van, hogy szenvedtem, mint a kutya az elején, nem mondom, hogy nem, de hogy ülök egy irodába, és dolgozom, mint
de mi
mások.
Mi a meló, csak egy mondatban?
Én a természetvédelmi igazgatóságnál dolgozom, a Nemzeti Parkok főfelügyelőségén védelmi ügyekben.
Nem mondhat többet, mert akkor meg kell, hogy jöjjenek.
Ez az állandó munkám, és emellett vannak a pácienseim, és azok a magyarországi hozzám fordulók, azokat nyilván megbecsüli az ember, de amikor egy helyi, egy izraeli fordul hozzám héberül, és dolgozhatok a szakmámba, nyilván ez az elérendő cél, hogy ebből a magánpraxisomból keressem meg azt az állandó bejövőt, de hogy én azt érzem, hogy 10 éve ülök itt, vagy vagyok itt, és hogy végigmentem egy elég masszív tisztító tűzön, és én úgy nézek a tükörbe reggel, hogy büszke vagyok magamra.
Hát
Én büszke vagyok rá, Dági, szerintem ez tök nagy meló.
Az Andist akarom még fogadni egy picit erről, hogy te úgy kerültél Franciaországba, hogy hát perfekt francia voltál. Viszont a te feleséged, az Anita, úgy ugyanekszem, hogy ő nem tudott franciául.
Hát nem, ő annyit, tudta mondani, amikor megérkeztünk Párizsba, és rámutattam az épületre, hogy nem, hát igen, de azt inkább gondolta, nem mondott ő semmit, se a bagettet se tudta, semmit nem tudott. És én nagyon óvatosan bánnék ezzel a perfekttel, én nem merem magamra ezt alkalmazni 17 év itt élés után. Én például nem ért, én lemondtam a versekről, én egy ponton azt mondtam, hogy ez nekem meghaladja a cost-benefit izét, nem fogok francia verseket olvasni, csak magyarul, és akkor ez így
Petőfi
van.
Sándor.
Hogy egy csomó olyan kulturális kódrendszer...
Nekünk ez a szaros víjon, hát igen. Hagyjuk
hát meg. Arról lesz film, és akkor az... Egyébként tök vicces, hogy Villon sokkal jobban ismerjük mi magyarok, mint a franciák, mert...
Nem, mert jobb a Faludi, az jól megírta a Villon szerintem, hát igen, mint igen. A Karinti Amici Mackót, érted?
Így
elég nagy szakmai különbségek.
Szóval, hogy amikor a nyelvtudást kérdezed, akkor az nem a Google Translate nyelvtudása. Tehát nem arról van szó, hogy át kell tudni ültetni a mondatot egyik nyelvről a másikra, hanem egy olyan kódrendszert kell elsajátítani legalább valamelyin szinten, amiben elboldogulsz a mindennapokban, hogy amikor, hát erről beszéltünk már többször, amikor azt mondom, hogy nem mosok bugyit, hogy tiszta legyél, akkor pontosan értitek, hogy én most mire igen. Na. És ezekből naponta van kismillió az idegen nyelven, és ezt teljességgel lehetetlen elsajátítani 40 évesen. Tehát, hogy ebbe szerintem nem kell belemenni ebbe az utcába, hogy ezt te meg fogod tudni tenni. Ez itt kell születni, itt kell megtanulni a csigabiga gyerekét énekelni, és fölnőni ebben, és fölmenni. Az, hogy tudj kommunikálni, sokaknak az olyan, hogy majd akkor viszem a telefont, és az majd lefordítja, amit mondok neki, és akkor én majd érteni fogom. Nem működik így, nem lehet élni erre, nem lehet berendezkedni, mert nem a szavak értelmét kell elsajátítani, hanem bele kell helyezkedni egy kulturális közegbe, és azt nem te teremted, hanem te mész abba, és merülsz el.
Úgyhogy azt akarom megkérdezni, akár minden egyetöktől, de most elsősorban tőled, hogy én értem, amit mondasz, vagy amit mondotok. És erre szüksége van az embernek, hogyha egyébként már itthon Magyarországon is egy tulajdonképpen értelmiségi állásban, pozícióban, buborékban, stb. Közlekedett. És egy kicsit nézek a Kristófra, aki bár ebben közlekedett, de nem ebben ment ki Angliába, és azt tudjuk, hogy nagyon élvezi. De mondjuk, ha én Hollandiába megyek csirkét feldolgozni, akkor is kell ugyanez a kulturális kód, hogy én boldogan élhessek?
Bocsánat, mindjárt reagálok rád is, csak még be akartam volna fejezni a csajommal kapcsolatos kérdést, mert ő egy ponton kitalálta, hogy szakmát módosít, ahogy én is egy kicsit, és ő színésznő akar lenni. Egy idegen megtanult nyelven, egy idegen kultúrában, nagyon szorgalmasan, de elkezdett kacsingatni egy olyan szakma felé, ami klasszikusan az anyanyelvi holmi, tehát amit nagyon nehezen tudsz elképzelni más ügyben. Szóval, hogy semmi nem lehetetlen, csak azt akarom mondani, a Google Translate telefon lefordítja, merre kell menni a busszaltól, el lehet jutni odáig, hogy az Anita, aki nem tudott egyáltalán, és felnőttként tanult meg, és akcentusa maradt, de nagyon jól megtanult sok év munkájával a Sorbonon, és nem tudom ahol, az ki tud tűzni magának egy teljesen elképesztő álmot is a végén. Tehát nem szabad úgy nekivágni, hogy én most már nem tudom, 50 éves vagyok, és vagy 45, és már ez nem fog menni, mert valamilyen szinten fog menni, csak be kell tudni lőni a határaidat szerintem, mint ahogy a Kristóf azt mondja, hogy ő most már filmet tud nézni, de nem élvezi úgy, mint magyarul. Én azt mondom, hogy én verset nem olvasok franciául, csak magyarul, és meghúztam, hogy ezen nem fogok bánkódni, hanem ezt elfogadom, hogy ez így van.
Badi?
Szerintem ez coaching szempontból érdekes, hogy milyen célokat tűzöl ki magadnak, meg hogy az mennyire reális, és hogy mennyire van mögött egy önismeret. Tehát, hogyha te mondjuk Magyarországon nem olvasol Villont magyarul, akkor valószínűleg Franciaországban sem fogsz akarni franciául, vagy én most nem vagyok mondjuk olyan igényes kultúrában, mint Ági vagy Andris, én magyar verseket sem nagyon szoktam olvasni, mert
rendőr vagy
nem szeretek. Mert rendőr voltam.
Jó, de akkor mondjál rosslágereket.
Igen.
Azért hoztam egy kis pát, mert azt
hát az abbát azért
csak. Például nekem 14 éves koromban a motivációm arra, hogy megtanuljak angolul, miközben oroszul kellett tanulni az iskolában, az az volt, hogy a Depeche Mode szövegeket értsem. Tehát, hogy mindenki a saját szintjén tűzön ki szerintem célokat, nem kell feltétlenül. Így van. És hogy azon is el kell gondolkozni, hogy mennyire akarsz egyébként beilleszkedni az adott kultúrába, vagy mennyire érdekel annak az országnak a kultúrája. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy az Ági, aki mondjuk kötődik ilyen-olyan módon Izraelhez, vagy én is, amikor Izraelben éltem, akkor van egy vágya az embernek, mondjuk a származásánál fogva, meg a család történeténél fogva, hogy abba a kultúrába otthon érezze magát. De például nekem ilyen igényem Svédországba a 10 év alatt még egyszer sem nagyon
volt.
Na
meg azért nézzük már meg az IKEA-t, meg a húsgombócot, nem csodálom, hogy nincs.
Mit mondasz, Ági?
Hogy te szívesen élnél otthon, tehát hogy te szívesen, tehát hogy ti elmentetek egy évre Svédországba, és 10 éve így tart van. Ez az egy év. Tehát az is egy másik helyzet, amikor így te van. Nem is, tehát hogy eleve nem is. Tehát például a svéd gyerekirodalom az remek, és tök kár, hogy nem ismered.
De egyébként azt megnézem, mert gondolom, azt, hogy Lindrin, meg igen, Pipi, meg szóval ilyenek, hogy azok megvannak svédül. Tehát, hogy azért egy gyerekkel így fejlődtem, amikor ő még ilyen kis hovis volt.
Amikor ezt még együtt csináltátok, igen, a kultúra felvétel. Csak van. Úgy mondom, hogy nekem azért ez akkor is fontos volt, mikor Indiába mentünk egy fél évre, akkor azért ott is fontos volt nekem, hogy átlássam, hogy melyik Isten mit csinál, meg szóval, hogy mi a sztori. Tehát, hogy én nekem van egy ilyen érdeklődés, és nyilván a gyerekeink sokkal gyorsabban fölfogták, hogy melyik, és amikor mentünk a étterembe, ahol ki voltak rakva plakátok, akkor a helyi gyerekeket megszégyenítő mélységig ismerték, hogy kikinek a rokona. Szóval, hogy
Kristóf?
Integet, hogy vége.
Itt
azt majd én fogom.
Nem, csak hogy, mert úgy, hogy a igen. Tehát ugye a bandit szíve szerint Olaszországba költöznek, szívem szerint én is Olaszországba költöznék, és itt van az, amit feszegetett az elején az Andris, hogy szíved szerint hová költöznél, és az eszed szerint hová költöznél. Tehát nekünk az észszerűség hozta meg az, hogy Angliába költözzünk, mert ott láttuk, hogy az én szakmámmal itt tudok, meg az én angol nyelvtudásommal itt tudok elhelyezkedni. De most a Olaszországban az én angol nyelvtudásommal ez sem nem volna elhelyezkedni, mert az olaszok sem tudnak angolul, tehát az egy cudarvirág lett volna. De Olaszországa például az a baj, hogy én nagyon szívesen élnék ott, de nem láttam benne azt, hogy én többet keressek Olaszországban, mint például Magyarországon. Az biztos, hogy megéltünk volna, de szerintem ugyanolyan olyan, tehát úgyhogy külföldön is vagy, meg szűkösen is élsz, akkor inkább ne. Tehát azért választottuk úgy, hogy akkor legyen Anglia. Szerintem nálad is, Bandi, ez van, hogy amíg nem tudsz fixen megélni Olaszországban, nem fogsz Olaszországban.
Én már nyugdíjas koromban, vagy 10 év múlva.
És ugye az fontos, hogy 10 év múlva akarsz nyugdíjban.
De én meg úgy dolgozom, hogy mindegy, hogy hol vagyok. Olyan professzionális életet próbálok kialakítani, és mindig is olyanban dolgoztam alkalmazottként is, hogy igazából mindegy, hogy hol voltam. Tehát oké, hogy Stockholmban dolgoztam egy amerikai multinak, de nyugodtan lehettem volna Vilniusban, vagy Londonban,
vagy
Tel Avivban, vagy Budapesten, ahol ugyanúgy voltak kollégáim. Amikor Pestre mentem haza, akkor csomószor bementem a cégnek a pesti irodájába, és onnan dolgoztam. Tök mindegy. És a mai világban post-covid, hogyha neked irodai értelmiségi munkád van, akkor szerintem ezek a klasszikus, hol élek, mennyire vagyok beágyazva a kultúrába, szerintem most így jönnek újabb lehetőségek ebben a mai világban. Andris, tök jól néz ki, de ezt csak a patreonosok láthatják.
Igen, azt közben az otthonul a gyerekeknek elmondanám, hogy az Andris Montpellier-ben megváltoztatta a fizimiskáját, nem mondom meg, hogy hogyan, megváltoztatta a fizimiskáját, de ez csak azt tudja.
Mondjuk
el
inkább, hogy van egy olyan lehetőség, hogy
vagy egy kávé áráért megnézheted.
Egy kávé áráért például ezt is megnézhetitek, vagy azt, hogy néz ki az én nappalim, vagy a Kristófnak mekkora a szakálla, illetve hogy hogyan mosolyog a Bandi. Viszont figyeltek, miután nagyon közeledik a mai nagyon fontos dátumom egyik szereplőjének nagyon fontos programja, vagyis hogy a US Open-en mindjárt indul a férfi döntő. Ezért utolsó kérdésként azt akarom, de csak országok mondjatok nekem megkérdezni, hogy, és az Áginál már tudom is a választ, hogy ki hol akar nyugdíjas lenni, vagy nem tudom, ki hol akar meghalni, persze itthon akarunk Magyarországon és a Magyar Szentföldbe temetkezni, de addig, amíg ez a pont eljön, és már egyébként a hamut mamunak mondjuk, ki melyik országban akar élni? Kezdjük nem mondjuk tudom. Úgy, hogy azt tudom, hogy az Ági szerintem úgyis ott maradna Izraelben.
Nem, nem én most mondom, hogy nem tudom, de mert attól függ például, hogy hol lesznek az unokáim.
Mekkora.
Igen, ez nálam is unokafüggő. Unokafüggő, de szívem szerint Genova.
Tehát akkor Olaszország, Bandi?
Én is valamilyen napos olasz-portugál helyre gondolok, de az van, hogy Svédországban megöregedni nagyon méltóság teljesen lehet, és nagyon jó szolgáltatásokat kap az ember, és most erről nekem van egy csomó személyes közeli élményem. A feleségem nagymamája, hogy mondjuk például magyar nyelvemről, 72 évesen jött ki, csak hogy a hallgatóknak mondjam, hogy soha nem késő, ők 72 évesen költöztek ki a nagypapával, és még ráhúztak itt 25 boldog egészséges évet, nem nagyon tanultak már meg svédül, de képzeljétek el, hogy a nagymamát az utolsó napig naponta 6-szor jött ki a magyar nyelven beszélő szolgálat, és megkajáltatták, és megsimogatták, és lölölölölö. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon szép körülmények között.
Ez itt is van, hogy magyarul is lehet, is van, meg mindenféle nyelven.
Hogy magyarul is
megöregedni.
Hát, ha kimennek.
Szóval, és akkor Andis, te hol akarsz megöregedni? És direkt hagytanak téged a végére, mert ugye annyi kastélyprojekted lesz most hirtelen, hogy majd így két kézzel válogatsz, hogy hol is akarok.
Hát igen, most ez elgurult ez a holmi egy irányba, hogy ez akkor Dél-Franciaország marad. Én azt látom a szüleim példáján, hogy arra mindenképpen érdemes, ami legalábbis az én koromban már készülni, hogy hogyan lesz ez lecsengetve, hogy ezt nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, mert akkor csak kélemetlen megoldások vannak. Én egyébként sokkal szívesebben tölteném egy trópuson valahol az utolsó, nem tudom én, 15 évemet, de valóban unokafüggő. Én ugye le vagyok maradva ebben, tehát a fele tudja, nem
hát
tudom.
Akkor zárásként én bevallom nektek, vagy még én, Ági, mondok, hogy Áginak adok még
Bocsánat, hogy engem állatira izgat, és majd egy következő adásban, hogy a kapcsolat az anyaországgal, hogy az hogy van a gyerekeknek, az mert a szerintem az is nem mindegy.
És arról hogy, van élményem, hogy generációk keresztül, hogy hozzon nagyon pontosan mintázható a változat. A változás.
Akkor szerintem nem is kérdés, hogy ez a következő. Bondi?
Legközelebb.
Bocsak, hogy még erre a kérdésre, hogy látjátok, milyen válaszokat adunk, és hogy ez is egy jó tanács szerintem még a 8-al ezelőtti pali kérdésre, hogyha külföldre költöztök, nem úgy kell most már gondolkodni, mint a 70-es, 80-as években, hogy diszidálok Kanadába, ja. Bedarálják a magyar útlevelem, azt kész, csá, ott kell legyek, hanem szerintem, aki egyszer országot vált, sokkal nyitottabbá válik arra, hogy máskor is országot váltson, hogyha valamilyen életkörülmény vagy kedve úgy hozza. És hogy szerintem erre nyitottnak kell lenni, és ezért se gondolom azt, hogy meg kell tanulni perfektül dánul, mielőtt kiköltözöl. Szóval, hogy így nyitottnak kell maradni.
Így.
Szóval zárásként csak azt mondom nektek, hogy én évekig azt mondogattam, hogy én nagyon szeretnék valami dél-kelet-ázsiai tengerparton idősebb koromban lábat lógatni a tengervízbe, úgy, hogy közben évente kétszer jövök Európába, egyszer mondjuk
nem a lábadat
Londonba.
Szoktad mondani.
Igen, de hát most mégiscsak adásban vagyunk. Szóval egyszer tehát kétszer jövök évente Európába, egyszer Londonba, egyszer meg mondjuk, nem tudom, Párizsba vagy Berlinbe meglátogatni a gyerekeimet és az unokáimat. De most azért annyiban árnyalám a dolgot én is, hogy attól függ, hogy hol szeretném az idősebb éveimet tölteni, hogy a gyerekeim hol töltik, és ha a gyerekeim úgy döntünk, hogy itt töltik Magyarországon, amit én ugye nagyon fogok lájkolni, és remélem, hogy még akkor is Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, szóval, hogy ha ők úgy döntenek, hogy itthon maradnak, akkor mindenképpen Dél-Kelet-Ázsia, és akkor mondjuk csak évente egyszer jövök Európába. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, remélem értettétek a végén.
Viccesre fordult a vége ennek a
iróniát. Szóval, hogy köszönöm, hát hogy jutottatok, akkor Orbán ez volt az Ági szerintem évadnyitója, és akkor két hét múlva találkozunk, és hogyha addig, amíg nem találkozunk, akinek van egy kávényi pénze, az keresse meg minket a Patreonon, és akinek
nincs annak adunk.
Csevegni és vitatkozni van kedve, mert igen, és az
nem, 18-án mindenkit meghívok be Sodrom koncertre, Madács tér a Judafestre. Aki árnyék hallgató, egy ingyenes a koncert, de mindenki mehet, úgyhogy föl van írva a vendéglistára. Oda megy, mondja árnyék, és már
beismert. Nagyon jó vagy. De ha valaki elfelejtél, hogy mikor is lesz ez a koncert, akkor jöjjön az Árnyék Facebook csoportjába, és akkor ott el fogjuk mondani még egyszer, és majd mindenféle linket teszünk majd ide ehhez az adáshoz is, meg majd oda is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.